Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról.
Dr. Makó János, belgyógyász nefrológussal, Perczel Éva beszélget.
Ugye tudjuk, hogy ön nem lett végül is pap, hanem belgyógyász nefrológus, az a vesék kutatója, ismerője, úgyhogy nagyobb léptekkel haladjunk
csak,
egy
csak
kicsit.
Csak nagyon gyorsan. Hogy lettem, miért ne lettem mégis pap? Jelentkeztem. Ugye azt mondta a püspök úr, hogy tekintsek van kispapnak. És akkor volt 1961 nyár, és nem jön a szemináriumból az értesítés, hogy mikor menjek be. Közben tombolt bennem a szerelem, és hát szeptember van már, semmi értesítés nincs. Szeptember 16-ára, emlékszem a napra, szóltam a nővérnek, akiben nagyon szerelmes voltam, hogy szeretnék vele beszélgetni. Szeretném elhívni egy sétára. Jó, menjünk. Délután 3-kor elindultunk, mert 2-kor fejeződ a műszakja, és akkor mondtam neki, hogy nézze, én nekem maga nagyon tetszik, szeretném feleségül venni. Abba az esetben, ha nem hívnak be engem szemináriumba. Én nagyon szeretem magát, de én gyerekkorom óta papnak készülök, és én a Jóistenre bízom a döntést. Ha ő úgy látja, hogy nekem papnak kell menni, akkor én megtettem mindent, és akkor várom a jelentkezést. Ha úgy gondolja, hogy engem más területen akar alkalmazni, akkor pedig nem hívnak be, és akkor szeretnék magát feleségül venni. Ez elég furcsa.
Hát ez nagyon furcsa, nagyon bizarr lánykérés volt.
Igaz, hogy már akkor majdnem másfélig együtt dolgoztunk, tehát ismertük egymást a munkáját, és tehát ő is tudta, én milyen vagyok, én is tudom, ő milyen, de kapcsolat közöttünk nem volt. Nem jött a behívó, és akkor így feleségül vettem. 12 évig dolgoztam kisbéren, még kisbéren a egyház tanács tagjává választottak. Egy énekkart szerveztem a kántorral, aki éppen Kispesten volt jezsuita, és onnét ismertem, és jött, ő ismert a faluba, volt egy tisztviselő, aki kántorképzőt elvégezte, elmentünk hozzá, megkérdeztük, hogy vállalja az énekkar igen, azt mondta, vállalja, összejöttünk, egyszerű három szólamú éneket kezdtünk, és a harmadik próba után nem jött. És ott voltunk szépen 10-12-en, akik énekarba. Elmentünk hozzá, hogy miért nem jött. Szóval azért, mert ő a Volán busznál dolgozik, és megtudták, hogy templom énekart vezet, és azt mondták neki, hogy válasszon, vagy az énekar, vagy a munkája. Ez volt 1962-ben. És ott volt az énekkar, és akkor nekem semmiféle képzettségem nincs, de 7 évig volt az énekkarban, és akkor azt mondom, ha itt vannak az emberek, akkor tanuljunk. És így 11 évig vezettem azt az énekkart a faluba, természetesen nem olyan szinten, mint egy városi énekkar, de jó éreztük magunkat, a Jóisten dicsőségére énekeltünk, és tehát amíg eljutottunk, tudom, Bárdos Lajos tanárónak a 4 szólamú turbáit énekeltük, a Bachnak a Máté Passióban a Fényes Isten arcot című ének 4 szólamra, és hát, hogy a minőség azt nem tudom, hogy milyen volt, a Jóistennek biztos tetszett, a képességeink szerint csináltunk. Ez is egy hitvallás volt tulajdonképpen abba a környezetbe. Közben végeztem a belgyógyász szakvizsgát, a laboratórium szakvizsgát is végeztem, mert a kórház laboratóriumát én vezettem, nem volt labororvos, és az előző kémiai tanulmányaim alapján erre megfelelőnek találtak. És akkor megjelent egy hirdetés a Pécsi Egyetemen, 1972-ben, hogy belgyógyászt és labororvost keresnek, belgyógyász konziliárust, urológiai klinikára belgyógyász konziliárust és laboratórium vezetőjét. Beadtam a pályázatomat, elmentem, tekintve, hogy ez egyetem, gondoltam, nem vesznek föl, mert egyszer elmondták, hogy az ifjúság nevelését nem lehet olyanra bízni, aki nem marxista. De hát mégis elmentem, tekintve, hogy olyan, itt nincs paraszolvencia, ketten jelentkeztünk összesen, és a professzor engem választott. A pártitkár akkor azt mondta nekem 72-be, hogy most már minket nem érdekel, hogy ki jár templomba, és ki nem jár templomba, csak az a fontos, hogy rendesen dolgozzék. Ott akkor indult Magyarországon a művesekezelés, amihez belgyógyász orvos is szükséges, és amikor a professzor úr Budapestre feljött 76-ba, akkor 74-be, engem két év múlva fölhívott, hogy nyugdíjban megy 76-ba a docens, akkor följöhetnék-e Budapestre. És így jöttem vissza Budapestre, és az urológiai klinika művese osztályának a vezetője lettem, a laboratórium vezetője, és a belgyógyász konziliár. Végül annyi munkánk volt, hogy csak a műves osztályt tartottam meg. De azért hadd térjek kicsit vissza arra, hogy ne aggódjatok, és keressétek előbb az Isten országát, a többi hozzáadatik néktek. Én, amikor orvos lettem, azt határoztam el, hogy ha egyszer nem lehetek pap, akkor mint civil ember szeretnék mindent megtenni, ami adódik, ami a papi munkához hasonló. Tehát a szolgálat. Én a betegeket akarom szolgálni. A szolgálat azt jelenti, hogy az érdekemet alárendem az ő érdekének. És hogyha én a beteg emberben a szenvedő Krisztus látom, akkor ne fogadjak el tőle pénzt. Ezt el is határoztam, és visszautasítottam a pénzt egész addig, amikor egy idős néni akart nekem adni 100 forintot, és nem fogadtam el. Elmondtam neki, hogy köszönöm szépen, és egy hét múlva kaptam egy levelet, amiben 200 forint volt. És akkor jöttem rá, hogy van olyan eset, amikor el kell fogadni. De azért, hogy én ne szokjak arra rá, hogy a mellékesekből, azt mondtam a lelki vezetőmnek, hogy én ezt a pénzt nem akarom saját célimra felhasználni, hanem ezt valami jótékony célra. De azt mondta, hogy a te fizetésed olyan kevés, a családod azt nem fogod tudni eltartani. Tehát mondjuk a felit ad jótékony célra, a felit pedig használd a család részére. De akkor is igyekez mindent visszautasítani. Ez így is történt, és eléggé nehéz körülmények között éltünk, szinte hihetetlen, hogy 8-10 éve voltam orvos már, amikor a feleségem úgynak, ahol jött hozzánk nyáron, és a fizetés napja volt, és nem tudtunk venni egy liter tejet. És a kislánynak a zseppénzéből tudtunk venni, mert az reggel kellett, és délbe kaptuk a fizetést. De ezen mi egyáltalán nem szomorkodtunk, nagyot nevettünk rajta, jó volt. Tehát az élet minősége egyáltalán nem olyan volt, ami egy átlag orvosnak szokott lenni. Szépen megéltünk, mindig megvolt mindenünk, igaz, hogy nem könnyen. Amikor aztán Pécsre kerültem, ott az egyetemi tanársegéd voltam, ott se volt mellékes. A feleségem nagyon jó társam volt ebbe, mert ő kezelte a pénzt, én nem törődtem vele, és csak később tudtam meg, hogy amikor már 3 gyerekünk volt, amikor vitte a lányunkat iskolába, buszjegyet váltott odafelé, az 4 megálló volt, visszafelé gyalog jött, hogy ne kelljen egy buszjegyet váltani. Ennyire kellett spórolni. De soha nem voltunk elégedetlenek, mert egy olyan elvet igyekeztünk megvalósítani, hogy mindig legyünk elégedettek, ami van, de soha ne legyünk megelégedettek. Tehát akarjunk mindig többet, minden szempontból, de legyünk mindig elégedettek azzal, ami van. Még annyit, hogy abban az időben nagy divat volt a farmer nadrág, sok volt, ma került, nem tudtuk megvenni, és a lányunk az iskolában több anyindeké farmer nadrág volt. Hát akkor feleség elment ilyen turkálóba, ott vett anyagot, vagy a nadrágot, és esteként átszapta, és így lett a gyereknek farmer nadrág. Tehát megkaptak mindent tulajdonképpen, ne érezzék azt, hogy nekik milyen nehéz, de nem könnyen. Hiszen Jézus nem azt mondja, hogy mindent megkaptok, és ez nem azt mondja, hogy ne dolgozzatok, ne aggódjatok, és az Isten országának keresétek elsősorban, nem csak azt keressük, elsősorban azt keressük. És mit jelent az Isten országnak keresése? És igazságának keresése? Az igazsága az, hogy mi az Isten fiai vagyunk, és az Isten az atyánk, aki gondunkat viseli. Tehát, ha én aggódom, az egy természetes gond, hogy eszembe jut, de utána rögtön jön az a gondolat, hogy van gondviselés, és az aggódás legyőzi a gondviselés. Az aggódást az ember visszaszorítja a munkába. Ha pedig felszabadul, hogy az Isten gondviselésre bízik, akkor könnyen tud dolgozni, könnyebben tud dolgozni. Tehát ez még kitérő arra, hogy az én szakmai részemet, ugye a szakma és a családi élet az összefonódik. Budapestre, amikor jöttem a műves osztály vezetésére, hát megkaptam adjunktus, akkor nagyon kevés műves osztály volt. Egy osztály volt csak Budapesten, 5 géppel. Ma 500 gép van körülbelül, és Budapest környékén is. És nagyon zsúfolt volt az osztály. És ha valaki nem került gépre, az tulajdonképpen a halálát jelentette. És amikor idejöttem, akkor 2 műszakban dolgoztunk. Akkor 3 műszakot csináltunk. Utána 4 műszakot. Egyedül az országban mi nálunk volt 4 műszak. Mert nem tudtam elviselni azt, hogy valaki meghajjon azért, mert mi nem adunk lehetőséget. Később kaptunk gépeket. A nővéreink hihetetlen nagy munkát végeztek. Olyan munkatársaim voltak, akik hívők, keresztények, akik vállalták azt a terhet, orvosok, nővérek között is volt, igen, akik nem a saját érdek, és itt nem volt mellékes. És amikor én átvettem az osztályt, évente 2500 kezelés volt, és amikor leadtam, akkor 11 000-re fölmentünk. Engem nem tartottak normálisnak a hasonló munkatársaim, és egy közben a nefrologitársaságnak a főtitkárává választottak. Az elnökkel volt vitám, aki évfolyamtársam volt, ő csak azokat, annyi beteget vett föl, amelyik nagyon megterhelés nélkül mehet, és amikor vitatkoztunk, akkor azt mondta, hogy te a munkatársaihoz vagy embertelen, mert annyi munkát raksz rájuk. Én a betegekhez, mert nem veszem őket föl, kvittek vagyunk.
Jaj, ez olyan hátborzongatóan hangzik. Doktor úr, nagyon elszaladt az időnk, én napestig elhallgatnám, mert nagyon izgalmas, érdekes az élete. 2 dologról kellene még röviden beszélnünk. Az egyik az, hogy még mindig tetszik dolgozni egy héten, egy nap rendel még, ugye, doktor úr?
Igen, de hadd mondjak még egy nagyon fontosat.
Igen?
A kamara, a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának elnökévé választottak. Nem akartam. Nem kerestem. Ez megint úgy, és megalkottuk az első magyar orvosetikai kódexet. Ez 8 év munkája. Abban egy szó sincs az Istenről, de nincs egyetlen mondat sem, ami a keresztény erkölcsel ne egyezne. Tehát ez az én munkám, ez jó, hogy írtam 120 cikket, disszertációt írtam, amután docens lettem, de ezt a etikai kódexet tartom a munkám legnagyobb, legértékesebbnek, ezt még azért szerettem elmondani. Ma is rendelek, hála Isten, annyi erőt kaptam még, és a rendelőm falán Prokof Péternek a stáció, 5. stációja ott van, amikor Cirenei Simon segít vinni a keresztet Jézusnak. És amikor megkérdezték a munkatársát, miért van ott ez, mondom, azért, mert én ilyen Cirenei Simon szeretnék lenni, én is segíteni szeretném vinni a betegeknek a keresztjét, igaz, hogy Cirenei Simont erre késztették, én meg önként vállalom. És amikor a beteg megkérdezi, akkor elmondom ezt neki. És szeretném a betegeket, ha fölvetődik a kérdés, mert betegnél az Istenhez vezetni. Én hadd olvassak fel egy levelet, aztán eldöntik, hogy beírják vagy nem. Egyik beteg meghalt már.
Tessék parancsolni, felolvasni.
És a levélnek egy része, a felesége írta nekem ezt a levelet a beteg halála után. Engedj meg, tanár úr, hogy XY és családja összes tagja nevűen megköszönjük önnek, hogy mindig XY rendelkezésére állt, segítette ő tanácsaival, és mint keresztény testvér is biztos pontot jelentett számára a szerteágazó bajai közepette. Hordozni fogom önt imámba, és kérem az urat, hogy részesítse önt a különleges kegyelmeiben, és mindig adjon erőt, egészségét és kitartást ahhoz, hogy szakorvosi teendőin túl pácienseit jó szóval, vigasztaló gesztussal és fohásszal is támogatni tudja, és adjon önnek olyan tanítványokat, akik önt keresztényként is követik és támogatni fogják.
Na ez a paraszolvencia.
Igen, kaptam én több kitüntetést, Batthyány Stratmann díjat, Pro Sanitate, de ezt többre értékelem, mint azokat. És még, hála Istennek, ma is oktathatok a magatartástudományi intézetben orvosetikát. Negyedéves orvostanhallgatóknak, 2 hetente másfél órában kis csoportos foglalkozásba, ahol az abortuszról, az eutanázáról elmondhatom a véleményemet, és elmondhatom azt, hogy ők akkor lesznek jó orvosok, ha betartják az orvos etika szabályait, mert az nekik is jó, és a beteget szolgálni kell, és nem szolgáltatást nyújtani. És a szolgálat mértéke az mindig attól függ, hogy a testi, lelki, teherbíró képességük mit enged meg.
Le vagyok nyűgözve. Doktor úr, olyan sok érdekes dolgot hallottunk öntől. De sajnos nem engedi tovább az időkeret, hogy tovább beszélgessünk. Keresni fogok valami módot rá, hogy valami más műsorban tudjuk ezt folytatni, mert a hitélet, ami a mai napi kórusban énekel, a hitélete a kispesti Jézus szívébe, ahova visszatért abba a közösségbe, arról most nem is tudtunk szót ejteni, amit végtelenül sajnálok. Beszélgetést nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon köszönöm, hogy erre lehetőséget kaptam.
További munkájához, tanításához, a családi életéhez és hitéletéhez nagyon jó egészséget kívánok önnek.
Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának 15 éven keresztül alelnöke voltam. Előadásokkal, cikkekkel próbáltunk a keresztény orvosnak megfelelő szemléletet átadni mindenkinek. Ezt még azért szerettem volna elmondani.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Dr. Makó János belgyógyász nefrológussal Percel Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu